örök Isten. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek azt a szent igéjét, amelynek alapján szeretném hirdetni közöttetek az ő üzenetét, úgy, amint az írva található a Sámuel első könyve 18. részében, a 18. rész első 7 versében a következőképpen. Miután véget ért a beszélgetés Saullal, Jonátán lelke összefort a Dávid lelkével. Úgy megszerette őt Jonátán, mint önmagát. Saul pedig magához vette őt azon a napon, és nem engedte, hogy visszatérjen apja házába. És szövetséget kötött Jonátán Dáviddal, mert úgy szerette őt, mint önmagát. Levette Jonátán a köpenyét, és Dávidnak adta, sőt ruháját, meg kardját, az íját és az övét is. És Dávid harcba indult, sikerrel járt mindenütt, bárhová küldte Saul. Ezért a harcosok élére állította őt Saul. Tetszett ez az egész népnek, még Saul udvari embereinek is. Egyszer, amint hazajöttek, amikor Dávid a filiszteusok leveréséből tért vissza, kivonultak az asszonyok Saul király elé Izrael városaiból énekszóval, körtáncot lejtve, dobolva, vígan és három húrú hangszeren játszva. A táncoló asszonyok így énekeltek. Megölt Saul 1000 embert, Dávid meg 10000 embert. Eddig a felolvasott ige, foglaljon helyet a gyülekezet. Nagy szeretettel köszöntöm én is családja Isten tiszteletre megjelent diákjainkat, szüleiket, minden kedves vendégünket és az egész gyülekezetet. Egy történettel hadd kezdjem. Egy alkalommal egy lány fölkereste a lelki pásztorát egy kérdéssel. Azt mondta neki, hogy azt mesélt el, hogy tegnap volt az iskolánkban az iskolai szépségverseny, ahol én második lettem, és az első helyet az egyik barátnőm szerezte meg. És azon gondolkodtam, hogy ilyenkor Jézusnak az a parancsa, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat, akkor ez ilyenkor azt jelenti, hogy úgy kellene nekem örülnöm az ő sikerének, mintha én nyertem volna meg. A lelkész, bocsánat kérően bólogatott, hát igen. Erre a lány kikelt magából, hogy ez az egész kereszténység, ez egy nagy lehetetlenség, ez egy természetellenes dolog. Ilyet kívánni bárkitől is, hogy ugyanúgy örüljön az őt legyőző sikerének, mintha a saját sikere lenne. Megvárta a lelkész, míg lecsillapodik a lány, és csak föltett neki egy kérdést. Tegyük föl, hogy te nyered meg a versenyt. Nem lenne az hihetetlenül jó érzés tudni, hogy van valaki, mondjuk a második helyezett, aki úgy örül a te sikerednek, mintha az övé volna. Arról szeretnék beszélni, hogy van ez a fordított eset, létezik ez a fordított eset, és úgy nevezik ezt, hogy igaz barátság. Felolvasott történet arról szól, hogy Jonatán, Saul király fia, a herceg, minden emberi várakozás szerint a trónörökös, örök barátságot köt a Góliátot legyőző, hirtelen népszerűvé váló pásztor fiúval, Dáviddal. Szó szerinti fordításban azt olvassuk, hogy Jonatán magát a Dávid lelkéhez kötötte. És milyen pontos a magyar nyelv, amikor mi is valóban úgy beszélünk a barátságról, hogy azt nem csináljuk, mint az angolok, ugye, akik azt mondják, hogy make friend, hanem mi kötjük a barátságot. Meg hát persze végképp nem vesszük a barátságot, hanem kötjük. Mégpedig úgy, hogy a magunk lelkét kötjük a másikéhoz. Ebből aztán az lett, amit lentebb olvasunk, hogy végül is egy ilyen szövetségesi kapcsolat alakult ki Dávid és Jonatán között. Egy szövet alakult ki ebből, egy megtartó szövete Dávid életének. Arról szeretnék hát beszélni, hogy mit jelent ilyen szövetségben élni, mit jelent ilyen igaz barátságban élni, hogy miért is van erre szükség. Először arról szeretnék beszélni, hogy ez mit nem jelent. Aztán arról szeretnék beszélni, hogy barátságot kötni, az azt jelenti, hogy megkötjük ezáltal, arra való, hogy megkössük ezáltal a gonoszt, a rosszat az életünkben. Utána arról szeretnék beszélni, hogy a magunk boldogságát, a barátunk boldogságához kötjük, amikor barátságot kötünk, és végül arról szeretnék beszélni, hogy a barátság azt jelenti, hogy mikor barátságot kötünk, hogy azzal gyógyítjuk egymást, bekötözzük egymásnak a sebeit. Hát ugye a barátságot kötni, tehát először is azt nem jelenti, hogy magunkhoz kötjük, magunkhoz láncoljuk a másikat. Ugye Saul egyik szélsőségből a másikba esik, amikor Dávid bekerül az udvarába, azt mondja, hogy kell nekem ez az ember, az ő sikerei növelik az én dicsőségemet is, nem engedi vissza a szüleihez, magához láncolja. Aztán pedig, amikor sikeressé válik ez a Dávid, akkor mindjárt azonnal féltékeny is lesz rá. És az a magához láncolás, ez Saulnak a nagy nyomorúsága volt, mert ő ugyanígy kötődött a saját maga királyságához is, mindenképpen abba csimpaszkodott, ahhoz kötötte a maga boldogságát, és nem volt képes azt elengedni. És lehetett tudni, hogy minél inkább 10 körömmel ragaszkodik a koronához, a trónhoz, Saul király, annál biztosabb, hogy el fogja azt veszíteni. És sok mindennel így vagyunk az életben, a mi kapcsolatunkkal is. Minél inkább erőszakosan csimpaszkodunk valakibe, annál biztosabb, hogy el fogjuk veszíteni. Tehát mindjárt szeretném ezt a köteléket viszont elvágni, amivel mi sokszor úgy gondoljuk, hogy úgy biztosítjuk be magunkat, hogy magunkhoz kötjük a másikat. A barátság sokkal inkább olyan az igaz barátság, mint a tánc. Ugye egy tánc parketten az emberek a másiknak hagynak helyet, hogy megforduljon, hogyha akar mutatni egy figurát, akkor azt meg tudja mutatni, aztán néha közelebb jön, néha távolabb, ahogyan ez így a modern táncokban is van. Ilyen a barátság, hogy együtt csináljuk, együtt örülünk a ritmusnak, a zenének, de mégis hagyjuk a másikat élni, és nem folytogatjuk. Hát ez, hogy mit nem jelent a barátság, de mit jelent? Először is, tehát a pozitív dolgokra rátérve azt jelenti, bár épp itt a gonoszról lesz majd szó, hogy megkötjük vele a barátságunk által a gonoszt az életünkben. Mi ez a gonosz ebben a történetben? Most egészen konkrétan néven is tudjuk nevezni, ez itt az irigység. Az irigység, ami nagyon sok nyomorúságnak az alapja, ebből ered aztán az a hatalomféltés, meg féltékenység is, amit sok mindent tönkretesz. Visszautolhatunk a nyitó történetre, ahol bizony a legnagyobb gondot az jelentette, hogy én vagyok a második, és miért én vagyok a második, és miért nem nekem jut az az első hely. Saul király is féltékeny volt Dávid sikereire, pedig hát arról szóltak az énekek, hogy ő megölt ugye ezreket, Dávid meg megölt 10 000-eket. Tehát ugye ma ez persze egy keresztény szempontból kétes dicsőség, de mégis ugye arról szólt a dal, hogy ki a nagyobb vitéz. És senki nem volt a kétségbe azt, hogy Saul egy kiváló vitéz, egy bátor harcos. Mégis ez a második hely, ez elviselhetetlen volt a számára. Mivel a szorongó ember az csak magára tud gondolni, amikor látja a másik dicsőségét, az rögtön magára fordítja vissza, de nekem miért nincs olyan? Facebookon láttam egy képet valakiről, aki éppen a ruháit készül pakolni, mert hosszú útra indul, egy általános kép, nem ismerős személy volt rajta, mindenfele ruhák voltak is sorban, és vakarta a fejét, hogy melyiket is tegye a bőröndbe, és milyen sorrendben. És valaki kitette ezt a Facebookra, megkérdezve, hogy na kinek ismerős ez az érzés. És valaki erre ráírt, mert ő ezt látta a képből, jé, ennek az embernek mennyi ruhája van. Nekem vajon mikor lesz ennyi? Nem erről szólt a kérdés, nem erről szólt a kép. De a szorongó embernek mindig ez jut eszébe. Nekem mikor lesz annyi? Én nekem mikor jut ez? Nem is, még a nehézséget se veszi észre a másik életében, csak az, hogy jé, neki mennyi van. Mivel szorong, csak magára tud gondolni. Az irigység az olyan, mint egy örömporszívó. Hogyha az fölüti a fejét, akkor már semminek nem tudunk örülni onnantól kezdve. Mint a porcicát a sarokból, hopp, beszippantja. Az utolsó örömet is kiszívja a szívünkből. És még a legjobb hely sem lesz elég jó. Hogy is kezdődött az egész gonosznak a története, hogy volt egy angyal, a világosság angyala, a sátán, aki a legjobb helyen volt a mennybe. Melyik helyen? A második helyen. Nem volt neki elég jó. Hogyan kezdődött az ember elbukása, hogy hol volt? A legjobb helyen, a paradicsomban. De neki ez a második hely nem volt elég jó, pedig őt ültette az Isten az egész teremtésnek a trónjára, csak annyi volt, hogy így mondja a Zsoltár, hogy kevesebbel tett egy kisebbé önmagadnál. De nem volt elég jó ez a hely. Hanem az ember olyan akart lenni, mint az Isten. Kívülről suttogott neki valaki, belülről ágaskodott, valami elégedetlenség, és ez a kettő, ez összeért. Ez történik Saullal is. Ott belül munkál az irigység, és egyszer csak a külső súgással ez összeér, és azt olvassuk, hogy megszállott ember lesz. Onnantól kezdve a külső gonosz is erőt vesz rajta. Ha valakinek oka lett volna irigykedni és féltékenykedni, az Jonatán volt. De azt látjuk, hogy az ő barátsága zárójelbe tette ezt a gonoszságot. És erre való minden barátság a te életedbe is, hogy zárójelbe tegye ennek az életnek a sok nyomorúságát, sértését, bánatát, irigységét, rossz sorsát. Hogyha van egy igazi barátod, az segít mind azt a rosszat, ami az életben van, zárójelbe tenni. Mert hogy valaki azt mondja, hogy nekem nincs ilyen nagy igaz barátom, de van egy házastársam. Igen, a házasságon belül is a barátság az, amelyik megtart téged. A házasságon belüli barátság az, amelyik zárójelbe tudja tenni a világnak sok-sok külső és belső nyomorúságát. Dávid se volt egy jóság madzag. Azt tudjuk, hogy a története gyakorlatilag, ha csak így az események egymás utániságát nézzük, hát ez borzasztó. Néha úgy tűnik, mint egy Robin Hood, aki a szegény embereket maga mellé állítja, de aztán rendszeresen rabol ki városokat, nagyon sok vér tapad a kezéhez. Mégis ami miatt szívesen veszük a kezünkbe az ő történetét, az épp a Jonatánnal való barátsága, hogy érezzük, hogy tudjuk, hogy nem csak ez a Dávid, hanem egyrészt az ő Jonatán barátjával való elszakíthatatlan barátsága, hogy tudjuk, hogy milyen odaadó tud lenni, másrészt, hogy az Isten iránt milyen odaadó tud lenni. Egy teológus mondja ezt, hogy azt a gonoszat, ami Dávid életében volt, a Jonatánnal való barátsága tette zárójelbe. Számunkra is ezért elviselhető az élet. A mai világ az egy kapitalista világ, az óriási különbségek világa, az irigység világa. Soha semmi nem elég jó. Ha valaki fönt van, akkor se elég jó, ez nyugtassa azokat, akik lent vannak, ez a káröröm nyugtathat minket, hogy akik nagyon gazdagok, azoknak se jó, mert azoknak is van még mindig följebb. Ez a világ az irigységnek a világa. Az iskola az meg a versenynek a világa, hát sokszor természetes módon az. De ahol egy barátság, azt a sok rosszat, a lelki nyomorúságot, amit a versenyből ered, zárójelbe tudja tenni. Igazi ellenszer, igazi gyógyszer, az őszinte, igaz, odaadó barátság. Következő üzenetünk pedig az, hogy barátságot kötni, éppen ezért azt jelenti lényegét és tartalmát tekintve, hogy én a magam boldogságát a másikéhoz kötöm. Őhozzá kötöm. Szó szerint is ezt jelenti az a héber ige, ami itt szerepel. Jonatán tudja, hogy Isten Dávidot jelölte ki a következő királynak, tehát tudja, hogy mi a Dávid útja, mi a Dávid célja, és mivel ő Dávid barátja, ezért őt ebben támogatja. Nem csak arról van szó, hogy két jó barátot, ugye ott aranyosan egymás között tologatják a koronát, hogy aj, hát tudod, Dávidka, hát az én fejemre úgyis szűk ez a korona, tedd föl neked milyen új jól, jaj, nem mondd már, Joni, tiéd ez a korona. Tehát nem erről szól a játék, hanem arról szól, hogy az egyik tudja, hogy a másiknak mi a célja. Hogy az egyik tudja, hogy a másikat mire hívta el az Isten, és ezért tudja őt az Isten szemével nézni, és segít neki abban, hogy ő maga is a saját életét az Isten szemével tudja nézni. Erre való egy igaz, Istentől való barát. És mit csinál ez a Jonatán? Hát lemond, mivel az ütközik az ő tervével, ezért lemond róla. Ez a boldogságnak egy nagy titka, az mindig lemondással kezdődik. Ez, amit a mai világ kezd elfelejteni, és mi is, mert ebben a világban élünk, nagy kísértésünk van rá, hogy elfelejtsünk, hogy a boldogságot nem lehet direktbe megszerezni. Azt nem lehet kinyúlni érte és megragadni, hanem azt mindig indirekt módon lehet csak. Közvetett módon lehet csak miénk a boldogság, úgyhogy ha a magunkét a másikéhoz kötjük. Ez a nagy titok. Ez a szeretetnek az isteni titka, és a boldogságnak a titka. Nem úgy, hogy a másikat használjuk eszközül, hanem úgy, hogy a másik a cél, és közben miközben lemondunk arról, hogy a mindenáron az én boldogságom legyen a cél, pontosan akkor fogjuk megtalálni a magunk boldogságát. A nyolcadikosokkal megnéztük annak a Nick Vujicicnak a bizonyságtételét, élet történetét, akit most már a bulvár sajtó Magyarországon is felfedezett, talán többen ismerik. Ez egy kezek, lábak nélkül érő ember. Az egyik lába helyén van egy kis csirkeszárnya, hogy ő nevezi, és de egyébként tulajdonképpen egy kicsit tud mozogni, és egy rendkívüli ember, rendkívüli jó előadó, és egy rendkívüli boldog ember, és arról tesz bizonságot, hogy ő hogyan jutott el erre a boldogságra. És elmesél egy esetet, hogy amikor családi összejövetelen voltak, volt ott egy kislány, aki 2,5 éves volt, pont akkora, mint ő. És mondta, hogy az összejövetel első 20-25 percében csak nézegette őt. Hogy van ez, hogy úgy néz ki, mint egy felnőtt, de mégis olyan kicsi, hogy nincs neki keze, nincs neki lába, madárnak túl nagy, embernek kicsi, mi akar ez lenni? És akkor, aztán amikor elköszönt mindenkitől, a családi szokás szerint átölelték egymást, és akkor odament ez a Nickhez, ez a kislány egész közel, megnézte, egy hátra tette mind a két kezét, odahajolt hozzá, és így a nyakával, mind a két oldalról átölelte. Megértette ez a kislány azt, hogy sokszor a lemondásban van a legnagyobb szeretet. Ha most akkor én az ő kedvéért lemondok arról, hogy nekem is van kezem, és így lépek oda hozzá. Végül pedig a barátság azt jelenti, hogy bekötözzük egymásnak a sebeit. A barátság az gyógyulásra van. Mindannyian küzdünk félelmekkel, lelki nyavajákkal, a megfelelés kényszereivel, testi problémákkal, közösségi bajokkal, beilleszkedési problémákkal. Ezeket kezelni kell, és erre van a jó barát. De ahhoz, hogy be lehessen ezeket kötözni, először föl kell őket tárni. Ez mindig egy nagyon nehéz pontja egy barátságnak. Amikor föl tudod-e őszintén tárni, hogy mi az, ami téged nyomaszt, hogy mi az, ami igazán nehéz neked, mi az, ami félelemmel tölt el, vagy mi az, ami számodra egy nagyon nehéz, terhelő titok. Itt van most két harcedzett férfi, és úgy zokognak, mint két óvodás. Mert bizony, nem könnyű egyiknek sem az élete. Mind a kettőjükét Saul nyomorítja. Dávidnak menekülnie kell, életveszélyben van. És föltárják mindezt egymás előtt. Ábrahám fiam is óvodás, és van egy barátja, akit Dávidnak hívnak, és egyszer mesélte hazajövet, hogy Dávidka nagyon-nagyon sírt az óvodában. És megkérdeztem tőle, hogy mi jót tudtál mondani neki, Ábrahám? Hát azt mondtam neki, hogy ne felejtsen el azért levegőt venni. Hát erről szól, gyógyulásunkra van a barátság. Azért van a jó barát, hogy megmentse az életünket, hogy gyógyulásunkra legyen, és mi is, hogy a másiknak gyógyulására legyünk. Valami történt a kapcsolatokban, na most ezek ilyen nagy szavak, az elmúlt 30-40 évben ezt az ötödikesek is megerősíthetik, mert annyira fontos lett az egyéni boldogság, és annyira elfelejtettük, hogy ezt csak indirekt módon lehet megszerezni, hogy aztán végül is elfelejtettük, hogy mi is az az igazi elköteleződés. Valaki azt mondja, hogy a kapcsolatok manapság leginkább, vagy a legtöbb kapcsolatunk az a vevő-vásárló fogalmaiban írható le. Neked van valamid, ami nekem kell, ezért én kedves leszek hozzád addig, amíg azt megkapom. De ha már nem tudod tovább adni azt, amire nekem kell, akkor már nincs tovább értelme, hogy közösen együtt maradjunk, hogy a kapcsolatunk megmaradjon. És milyen különös, hogy Jonatánnak a többi kapcsolata semmilyen vevő-vásárló viszony volt, hanem elkötelezett viszony volt, mert például nem hagyja el az apját. Pedig az apja egy alkalommal ő rá is rátámadt, lándzsát dob felé. Minden szó szerinti őrülete ellenére. Kitart mellette, vele megy a legvesztesebb csatákba, a legőrültebb tervekben is, ott van az apja mellett. De egyúttal, amikor aztán az utolsó nagy csatájukban meghalnak, az apja mellett ő is, akkor egyrészt a hűség példája abban, hogy az apja mellett kitartott, másrészt meghal Dávidért, a barátjáért, hogy ő lehessen a király. Milyen tragikus, milyen szép, és mennyire előre mutat ez egy másik nagy halálra, majd amiről még beszélünk. Valaki azt mondta, hogy a másik ember a sohasem lehet eszköz, talán az Albert Schweitzer volt, csak cél lehet. És az a nagy kérdés, hogy hol vannak ma a Jonatánok, és hova lehet menni ezt megtanulni, ezt az igazi barátságot, mert azért hál' Istennek vannak ilyenek, de hol lehet ebben erősödni, hol lehet mintákat venni. Mert nem a piacon, a piacon is persze vannak jó barátok, és lehetnek, de nem oda kell menni, ahol tejet kapni, meg ahol vevő-vásárló viszony van, és lehet, hogy nem is a péntekesti húspiacokra kell menni, amit szórakozó helyeknek neveznek, hanem valaki olyas valakit kell megkeresni, aki igazán megmutatta, hogy mit jelent a barátsággal legyőzni a gonoszt, mit jelent úgy zárójelbe tenni azt. Mert ismerünk valakit, aki azért jött, hogy jóval győzze le a gonoszt, hogy nem hagyta magára azokat sem, akik félelmükben elfutottak, elárultak, vagy megtagadták őt, hanem kitartóan szeretett. Mert ő a saját lelkét a mi boldogságunkhoz kötötte. Aki odaadta teljesen magát, aki levette a köpenyét, a díszes övét, a mennyei koronáját. Mert ez volt az egyetlen módja annak, hogy minket a mennyei atya elé úgy állítson, mint királyi gyermekeket. Így olvassuk az igében, Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Istennel egyenlő, hanem magát megüresítette, és szolgai formát vett föl. Más helyen ezt olvassuk, hogy gazdag lévén szegényé lett, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. És ő volt az, aki őszintén feltárta a szívét, akinek belelátunk az agóniájába, a fájdalmába, mert leírja a Biblia, mikor azt kiáltja, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Aki föltárta előttünk az atya szívét, aki maga is megsebesült, aki kigúnyoltak, megvetettek, aki csalódott volt és magányos, hogy többé már senki se legyen teljesen az. Az ő neve Jézus Krisztus, akinek a szeretete 2000 év óta megkerülhetetlen, ha a mi életünket elkötelezett alapon akarjuk élni, ha az életünket szövetségi alapon akarjuk élni, nem csak vásárló és vevő módjára. Arra bátorít bennünket ez az ige, hogy kössünk barátságot. És alapoztuk ezt arra a szeretetre, amely igazán értelmet ad a testvérszónak, értelmet ad a barátszónak, aki igazán örökké tartóvá teheti a mi barátságunkat, mert ő általa még azt is mondhatjuk, hogy ha meghaltunk is, oda át találkozunk, oda át folytatódhat a mi barátságunk. Jézus Krisztus azt mondja, ti az én barátaim vagytok. Én az én boldogságomat a tiétekhez kötöttem. Ti mit válaszoltok erre? Mert nincs nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért.